Igen, drága Úr Jézus, jövünk a mi szívünk örömével és hálájával azért, hogy ismét itt lehetünk. Köszönjük a Te jóságod, a Te örökkévaló kegyelmed. Urunk, látjuk azt és tudjuk azt, hogy nincsen semmi érdemünk, csak azt érdemelnénk, hogy eltörölj bennünket ennek a földnek a színéről. De köszönjük, Urunk, mégis azt, hogy vársz bennünket szeretettel. Köszönjük mindazt, amit ma estére készítettél számunkra. Urunk, szeretnénk a Te közelségedbe, a Te jelenlétedbe kerülni. Kérünk, hogy Szent Lelked által légy jelen, vizsgálj bennünket, szólj hozzánk, és mindent, Uram, ami itt elhangzik, használd a Te nevednek a dicsőségére. Amen. Ma este igéket fogunk olvasni Mózes első könyvéből, a 11. részből, az első 9 verset olvassuk fel. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne szélegyünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr, most még egy néped, és mindnyájunknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak, és most semmi sem gátolja meg őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték ezt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ma délután. Én úgy gondolom és úgy tartom, úgy hiszem, hogy nagyon nagy kiváltság az, hogy eljöhetünk testvéri közösségbe, az Úr jelenlétébe, és várhatunk arra, hogy az Úr betöltsön bennünket, betöltsön mi szükségeinket. Ugyanakkor érzem azt is, hogy óriási felelősség is Isten jelenlétében lenni, talán ezen a helyen még inkább. De legyen úgy, hogy ma este mindannyian az Úr rendelkezésére állunk, és engedjük azt, hogy az ő munkáját végezze bennünk közöttünk. Lehetőség lesz ma este is arra, hogy szolgáljunk, szolgáljanak azok, akiknek van egy élő bizonságtevés a szívükbe, majd erre alkalmat, lehetőséget adunk. Most az énekkar fogja dicsőíteni az Urat, utána pedig Katós Tibor testvérünk szolgál.
Jó vagy hozzám, Urat Isten, szolgázat már szívesen, tiszta szívvel, Úr, életed, amelyet tőled nyertem. Jézus lelke, járjon vélem, hogy mindig szelíd legyen, buzgóság hassai mámon, tőlem ő áldást legyen. Jó vagy hozzám, Isten, szolgálat már szívesen, tiszta szívvel, hogy lehetett, amelyet tőled nyertem. Szeretet és áldott béked, drága kincs ez én nekem, keresztel a súlyos dolgom, hordozom türelmesen.
Jól vagy hozzám, Uram Isten, szolgálat már szívesen, tiszta szívvel, szívvel, amelyet tőlem nyertem. Jól vagy hozzám, Uram Isten, szolgálat már szívesen, tiszta szívvel, majd lehetett, amelyet tőlem nyertem.
Amelyet tőlem nyertem.
Ezen a délután elérkeztünk az utolsó elsőkhöz, hogy így mondjam. Az utolsó előadás, tehát tanulmány, ami az első dolgokról szól a Bibliába, az utolsó zűrzavar, ami a délutáni, ez a délutáni címünk. Mondhatnám azt, hogy ez is egy érdekes eset, ami történet, ami itt volt, és nagyon sokak számára, főleg persze a világiak számára, ez is egy mitosznak tűnhet. Az özönvíz is egy mitos sokak szemében. Aztán a Bábel tornyát is sokak azt mondják, hogy hát ez is egy esemény, egy mese valójában, nem egy valós esemény volt, és nagyon sok népnek megtalálható ez a történetében, történelmében. Nagyon sokan keresték is, és több-kevesebb sikerrel mindenki magának tulajdonítja, hogy megtalálta a Bábel tornya alapjait. Körülbelül, ha datálni kellene ezt az építkezést, amit itt a Bibliában leírva találunk a Mózes első könyvében, Krisztus előtt 2000-től 4000-ig tehetnénk az időszakát, és a helye körülbelül Irak környezete, Dél-Irak területe, de mi tudjuk ezt, hogy nem ez nekünk elsősorban dolgunk, hogy menjünk és kutassuk fel, hanem hitáltal fogadjuk el, hogy ez így volt. És mi az üzenete, ezt keresünk inkább ennek a történetnek a mai világ, mai ember számára, a mai hívők számára. Ugye itt a leírásban szerepelnek érdekes dolgok. Hogy az emberek összefogtak, ugye? Hogy építsünk valami nagyot, tegyünk nagyot. Tehát ez önmagában persze nem rossz, mert Isten is szereti az egységet, hogyha az emberek egyek, ugye? Viszont már az elejétől látszik, hogy nem Istennel akartak összefogni, hanem önmagukat akarták felemelni ezzel a dologgal. És ugye láthatjuk, hogy kezdtek is neki fogni elég komolyan, a babiloniai területen, az akkori babiloniaiak, és Isten leszállt, hogy lássa, hogy mi történik. Nem, mintha ő nem tudta volna onnan felülről is. Viszont ez a leírás, ez mutatja egy kicsit szarkasztikus is, hogy vajon mi történik, hogyha összefogaljon. Tényleg fel tudtak volna érni az emberek egész Istenig? Tudjuk, hogy nem. Bármennyit akartak volna, bármennyire törekedtek volna emberi erővel, emberi izomból megoldani ezt, nem sikerült volna. Felérjenek az Isten országáig a mennyig. Mert nem ez az út, ami oda vezet, hogy tornyot építsünk és azon keresztül. Isten más utat jelölt ki, hogy kapcsolatba lépjünk vele. És tudjuk, ezt elküldte a Jézus Krisztust, hogy nekünk megváltásunk legyen, és de az emberek nem ezt az utat keresték. Aztán láthatjuk azt is, hogy nem teljesítették azt a parancsolatot, amit Isten megmondott az embernek a teremtés után, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be az egész földet. Ők egy helyre akartak menni. Isten megmutatta, hogy bármilyen emberi erőn felül áll, és összezavarta a nyelveket, és így van ez a mai napig, és az emberek attól az időtől fogva elterjedtek a világ összes területén. Különböző nemzetekké váltak. De vajon mi van mai időnkben? Hogy vagyunk most ezekkel a dolgokkal? És felolvasom azt az igeverset, amit a Prédikátor 1.9-ben, található, ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz. És ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik, és semmi nincs új dolog a nap alatt. Ugye mondhatnánk, hogy nagyon sok minden van az új dolog a nap alatt. Mennyi minden változott, mennyi minden újdonság van. De mégis itt van ez az igevers, ami benne van a Bibliában. És én úgy hiszem azt, hogy ezek csak külsőségek, amik minket most megváltoztatnak a régi korok emberétől. Azt, hogy más a technikai fejlődés. Más külső dolgok vesznek minket körül. De ugyanúgy van vetés és aratás. Mit mond az Úr Jézus az utolsó időkről? Ugyanúgy élnek, mint Noé idejében. És hirtelen jön rájuk majd a veszedelem. Ezt Jézus maga mondta, és neki igazán hihetünk. Mégis hajlamos a mai kor embere az elbambulásra, hogy nem törődik avval, hogy bizony veszélyes időket élünk most. És hogyha nem figyelünk, a kísértő hajlamos minket is elszégyíteni. És a modernkori felfedezések és a modernkori technika vívmányai egyre jobban kezdenek minket elszédíteni. Egy ringlispír, egy olyan körbe bevonni minket, hogy megszédüljünk tőle. Hogy ezeket mi is használjuk, és lassan ez lesz a bálványunk. Úgy lehet mondani, a mai világban a technika lesz az új Bábel. Milyeneket ígérnek a mai világban, a hírekben, miket hallani? Hogy lassan az emberiség el fog jutni a Marsra. Megváltja önmagát, ott lesz egy új paradicsom, és új életet fog kezdeni. Istenre már nincs szükség. Sehol nem találjuk az ezotérikában, vagy a New Age mozgalmakban, hogy Istennel kell bármit is elérünk, és az ő terveit, és az ő irányítását kell figyeljük, és aszerint éljünk, és szoros mindennapi kapcsolatban legyünk vele. Mindenhonnan ez sugárzik, ezt halljuk, hogy milyen dicsőséges és milyen magas szintre jut az ember, hogy mennyi mindent elér. És jönnek ugye az okostelefonok, és az emberek egyre jobban elbutulnak. És minden már attól kérdezünk, mindentől függünk, és pár napra se tudjuk letenni az okos eszközeinket, és a technikát csodáljuk, és lassan az emberi igaz értékek feledésbe merülnek. Az emberek már nem kommunikálnak egymással, nem játszanak egymással a gyerekeink. És hajlamosak vagyunk még ezt a dolgot átvinni a gyülekezetekbe is. És nagyon résen kell legyünk. Ezt üzen Isten most nekünk, hogy hogy éljünk az életünket. Hogy Isten nélkül akarunk-e tovább élni, hogy önmagukat váltsuk meg, és új, hamis profétákra nézzünk, akik mindenféle kényelmes és szuper új dolgokat ígérnek minket, és semmi dolgunk nem lesz. De közben nem figyelünk, hogy mennyi betegség és mennyi mindent hoz ez magával, és bízunk a csoda dolgokba, és nem az imákkal akarjuk meggyógyítani magunkat, hanem mindenféle külön szerkezetek és eszközökkel. És Isten újból szólít minket, hogy ebből térjünk meg. Menjünk vissza azokhoz a dolgokhoz, azokhoz az értékekhez, amiket ő adott, és amit ő nevez értéknek. És mérlegeljük azt, hogy mire van nekünk szükségünk, és a pénz nem-e a mi Istenünk lett, és a technika, és mindent ezen a szemüvegen lássunk, és maradjunk napi kapcsolatban az Úr Jézussal, aki vezérel minket minden nap. Ezt kívánom a gyülekezetnek. Amen. Most az énekar szolgálatát hallgatjuk meg, és utána a tini csoport szolgálata következik.
Az utóbbi időben a tini csoporta egy olyan személlyel foglalkoztunk, akiről azt írja az íge a Cselekedetek könyve 13. részében, így nyilatkozik az Úr felőle. Találtam egy férfiút, aki szívem szerint való, Dávidot, a Jesse fiát, aki véghez viszi parancsomat, akaratomat. Erről a Dávidról tanultunk az elmúlt tini órákon, és ifjaink csokorba szedtek néhány igazságot, amit ők megértettek, ami szívükhöz szólt, és ezt szeretnénk a testvérekkel is megosztani. Fogadják szeretettel.
Miután Sámuel próféta felkente Dávidot királlyá, azután több idő kellett elteljen ahhoz, hogy uralkodhasson. És ez idő alatt Saul többször üldözőbe vette őt. Mindenki életében vannak görbeúta, és ez így volt Dávidéban is. Egyszer eszébe jutott, gondolt egyet, hogy elmegy a filiszteusok földjére, hogy meneküljön el a Saul elől. Ezzel így nem volt semmi probléma, de elfelejtette megkérdezni Isten véleményét. És ennek meg is volt a következménye, mert amikor visszatért, akkor látta, hogy az ellenség kárt tett. Ekkor segítségül hívta Isten nevét, és Isten nem hagyta őt cserben, hanem kimentett őt. Hát ebből a történetből azt értettem meg, hogy a kisebb-nagyobb döntéseimnél mindig tudjam kikérni Isten véleményét, és jó tudni, hogy Isten, ha Istenhez kiáltunk, akkor ő mindig segít nekünk, és ehhez az kell, hogy egy szoros kapcsolatunk legyen vele.
Dávid élettörténetén belül beszélgethettünk a Saul életéről is, és különböző mozzanatokat ragadtattunk ki ebből. Az egyik ilyen mozzanat az az volt, amikor a filiszteusok hadat üzentek Izraelnek, és a Saul látva a filiszteusok fölényét megijedt, és először Istennél próbált tanácsot kérni, viszont Isten nem válaszolt neki, mivel az ő lelke már nem lakozott Saulba, és ezért a Saul a különböző okkult dolgokhoz fordult, és elment egy halott idézőhöz is. Ebből a történetből két igazságot lehet kiemelni, azt, hogy ne foglalkozunk az ilyen okkult dolgokkal, és a bármely formáját kerüljük el, és azt, hogy a Saul is az okkultizmus régebben bűnnek ítélt és írtotta azt. És még azt mondom, a másik téma az, hogy az egy bűnt, amit már bűnnek ítéltünk, ahhoz többet ne térünk vissza, és teljesen hagyjuk el azt.
Dávid összegyűjtötte Izrael népét, és elindultak Judába, Jézus ládájáért, egy új szekéren, amit Uzzá és Jáon vezettek. Uzzá hozzáért a ládához, hogy nehogy lehessen, mert az ökrök megbotlottak, és Isten haragja föllángolt Uzzá ellen, és Uzzá abban a pillanatban meghalt. Én azt értettem meg ebből, hogy követni kell Isten akaratát, és tartsuk be Isten parancsolatait.
Beszéltünk Dávid és Becsabé történetéről is. Hát ebben a történetben Dávid megszegi Isten 10 parancsolatát is, mivel paráznosságot követte el, ezért Isten megbüntette, viszont tudta, és segített is neki utána, hogy tehát tudta, hogy ki és milyen ember Dávid, viszont én ebből azt értettem meg, hogy mindig tartsuk be Isten parancsolatait, és próbáljunk eleget is tenni nekik, ne hagyjuk elveszni magunkat, és mindig jegyezzük is meg ezeket.
Saul és Jonatán ugye meghalt a Jezreeli csatában, és ezután Dávid került a trónra. Az akkori időben az volt a szokás, hogy a bukott király utódjait kivégzik, és Dávid viszont Jonatánnal, Saul fiával kötött egy szövetséget, hogy a utódain irgalmas lesz, és nem fogja őket bántani. Ezért felkeresette Jonatán fiát, Mephibosethet, ugye, aki mindkét lábára sánta volt, és magához hívatta. Ezután Dáviddal volt, egész Dávid asztalánál levett élete végéig. Ugye itt Dávid irgalmas volt, méfibósettel, és könyörült rajta. Ugyanígy Isten is irgalmas mi velünk, és ő is vár az asztalához, minél közelebb ő hozzá. Én is szeretnék minden nap hozzájönni, és mindig szeretnék venni az ige asztalára.
A Dávid trónra kerülése arról szól, hogy Dávid visszajön Jeruzsálembe, ahol az ottani seregép győztesként ér vissza a csatából. Eközben Jeruzsálem és Izrael között vita kezdődik, amelynek során Séba fellázad Dávid ellen. Ezt a lázadást úgy állítják meg, hogy Jóáb megöli Sébát, és megint Jóáb lesz a hadvezér. Ezek miatt Isten megbünteti Jeruzsálem népét azzal, hogy mindig háborúzniuk kelljen, de Isten nem veti el Dávidot, mivel azt ígérte neki, hogy királysága megrendíthetetlen lesz. Ebből az maradt meg nekem, hogy Isten szemében minden cselekménynek következménye van, de Isten nem szegi meg szavát.
Jó volt nekünk is tanítóknak ezt a sorozatot végig tanulmányozni a tinikkel, gyerekekkel, és aktualizálni ezt a saját életünkre, az ő életükre. Utolsó leckében lettem egy dologra figyelmes, amikor Dávid király már idős lévén rendelkezik, és örökséget hagy. Tudjuk az igéből, hogy Dávid szerette volna ugye a jeruzsálemi templomot felépíteni, hogy a szövetség ládájának méltó helye legyen, de ugye mit mond az Isten ígéje, hogy Isten megmondta neki, hogy mivel sok vér tapad a kezedhez, te ezt nem teheted meg, viszont az utódod, Salamon fogja felépíteni a templomot. És olyan megrendítő volt olvasni azt, hogy Dávid mindent előkészített Salamonnak, kezdve a mindent beszerzett, a fát, a követ, nem kevés aranyat, a szakértő munkásokról is gondoskodott, ott volt készen minden, de mindezek felett valami nagyon fontosat hagyát örökségül Salamonnak, olyan, hogy fiam, itt van minden vagyon, értékes ez is, de adok neked egy még fontosabb tanácsot, és ezt olvashatjuk a Királyok első könyve második részében. Én már elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy. Légy erős, légy férfi, tartsd meg, amit Istened az Úr rád bízott. Járj az ő útján, tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit és intelmeit, ahogyan megvannak írva Mózes törvényében. Akkor boldogulsz mindenben, amit teszel, és mindenütt, ahová fordulsz. Úgy szíven ütött, hogy én milyen örökséget, vagy mi milyen örökséget hagyunk gyermekeinkre. Ugye Dávid talán az a személy volt, aki nagyon nagy vagyont hagyott Salamonra, gyermekére, de nem ott volt a szíve, hanem ő az Isten rendelkezéseiben gyönyörködött. Ugye a 119. Zsoltárt, ha olvassuk, hányszor meg van említve az, hogy gyönyörködöm rendelkezéseidben. Aszerint élek, ösvényem világossága, Salamon, te is járj ezen az úton, akkor leszel kedves Istened előtt. És kérdés volt bennem az, hogy ezt látják az én gyermekeim is, vagy itt a gyülekezetben ezt látják az életemben, hogy én nekem ennyire fontos az Isten igéje, és ők a megélt igét várják az életünkben. Beszélünk róla, de otthon látják, hogy hogyan élek, hogyan élünk, és ez az örökség a legfontosabb, amit gyermekeinkre hagyhatunk. Az imáink, mennyire őszinték, vagy mikor esetleg valami zörgés van köztünk, hogy tudjuk rendezni kapcsolatainkat ige szerint, és szeretném azt, hogyha olyan kapcsolatom lenne a Jóistennel, és olyan helyen lenne az ige az életemben, hogy ezt örökségként áthathassam gyermekeinknek. Amen. Most egy éneket fogunk énekelni. Istennel leszünk mi győztesek. Először elénekeljünk a tinikkel, és akkor szeretnénk, hogyha a gyülekezet is csatlakozna hozzánk.
Azután Vince Zoltán fog szólni a gyülekezethez.
Thank you. kicsit fura most itt állni. Meg szeretném osztani a testvérekkel, hogy hogyan is élek mostanában, hogy mi a helyzet nálam, velem. Ugye minden fiatal egy ideig, mikor már oda nő, elkezd imádkozni segítőtársért, és ez nagyon jó és helyes, és ezt így próbáltam én is tenni, és így tettem. És aztán, mikor megkapjuk rá a választ, akkor utána jönnek a talán még nehezebb kérdések, hogy hogyan is lesz. És úgy indult nálunk a dolog, hogy úgy tűnt, hogy itt fogunk lakni majd Szatmáron, de majd aztán ez a dolog változott, és úgy értettük meg, hogy most az úgy lesz jó, ha én fogok menni, és tényleg olyan kapuk is nyíltak, amik úgy értettük, hogy ezek az Úrtól vannak, és ugye nekünk csak szeptemberben lesz az esküvünk, a menyegzőnk, de kaptam egy munkalehetőséget, ami miatt már múlt héten felköltöztem Kolozsvára, és ott dolgozom. Ezt a lépést is úgy tette meg, és úgy tettük meg, hogy tényleg láttuk azt, hogy nyílnak a kapuk, és úgy értettük meg, hogy ez tényleg az Úr akarata, de ugyanakkor nem volt könnyű ezt megtenni. Ugye mindkét részről, aki költözött volna, a jót és a biztosat hagyta volna ott, és talán emiatt is volt nehezebb ezt megtenni. De jó volt ezt az Úrra bízni, és az Úrra bízzuk most is. És tényleg, mikor el is mentem interjúra, azt mondtam, hogy jó, oké, most ez az ajtó idáig megnyílt, és van lehetőségem elmenni erre az interjúra, ahova amúgy én eszemágában se lett volna talán máskor, eszembe se jutott volna. És tényleg úgy indultam el, hogy oké, most én elmegyek, de ha nem az Úr akarata az, hogy én ott legyek, akkor vagy inkább tényleg el se hívjanak interjúra, vagy hogyha el is hívnak, de ne vegyenek fel. És interjú után beszélgettünk, hogy jó, akkor aki tartotta az interjút, tovább kell beszélni a német főnökével, stb. És majd következő héten úgy volt, hogy kapok egy választ. És hát akkor úgy maradtam, hogy oké, akkor tényleg legyen meg az Úr akarat, és jövő héten meglátjuk, hogy mi lesz a válasz. És fura volt, hogy fél óra múlva felhívtak, hogy sikerült is beszélni a német főnökkel, és felvesznek. Ez is egy olyan dolog volt, hogy ami segített, ami talán újból aláhúzta azt, hogy igen, ez az Úr akarata. És így ilyen hittel próbáltuk ezt a lépést megtenni, próbáltam ezt megtenni, és hiszem azt, hogy az Úr ezt így akarta. Nem búcsúzni szeretnék a gyülekezettől, de csak megosztani azt, hogy miért nem is fognak most már olyan minden vasárnap látni. Reméljük, hogy minél többet fogunk azért hazajönni. Egy pár ige verset szeretnék felolvasni arról a hitről, ami meg kell legyen bennünk, és kollégáimtól, mikor búcsúztam, kaptam egy kis kártyát, és ahol aláírták a kollégák, és jót kívántak. És ugye tudták, hogy hívő vagyok, és egy igeverset is ráírtak, a zsidókhoz írt levél, 11. rész. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Erre a hitre van szükségünk. Ilyen nagyobb kérdésekben is, de ugyanakkor erre a hitre van szükségünk minden apró lépésben, minden kisebb-nagyobb dologban. Hát kérem a gyülekezetet, hogy mikor esetleg eszükbe jutok, akkor imádkozzanak értem. Köszönöm.
Hétköznap, most újból egy másik alapembert
veszítünk el, időzőjelben mondva. Hát köszönjük ilyen formában is az eddigi szolgálatodat, amit végeztél itt ebben a csoportban, és a gyülekezet más csoportjaiban is, és az Úr erősítsen továbbra, és ott, ahol együtt leszel majd a kedves pároddal, amikor eljön az ideje, és az Úr vezessen, vezethessen, éljetek úgy. Hiszük azt, hogy az Úr tovább gondoskodik, és ima téma legyen, hogy ha jónak látja, hogy még tudjunk szolgálni itt a gyülekezetben, és nőjenek más növendékek. Szeretnénk egy éneket énekelni együtt a testvérekkel, egy előjáték után. Édesatyám!
Nagyon régen álltam itt, és nagyon nagy felelősség itt állni a testvérek között. Most is, hogyha például az előbb nem kértem volna bocsánatot apósomtól, hogy tegnap megbántottam lehet, akkor nem mertem volna itt állni, hiszen az Úr arra tanít, hogy menj, előbb békülj ki atyád fiáddal, és utána gyere vissza. Hát tudtam, hogy... biztos, hogy nem szolgálhatok itt, ameddig ezt nem rendezem. És most úgy állhatok a testvérek előtt, hogy nyugodtan és békésen a szívemben. Még a megtérésemet nem mondtam el ennek a gyülekezetnek egyszer sem. Nem tudom, hogy miért. Pedig ahány gyülekezetbe jártam, általában mindig elmondtam. Én egy nem hívő családban születtem bele, így látta az Úr. Jónak, és méghozzá egy olyan nemzetségbe születtem, hallottam a reggeli témát, hogy miről volt szó, ahol például édesanyám cigány nemzetiségű, édesapám pedig magyar nemzetiségű volt. Én egy nem kívánt gyerek voltam, a szüleim nem voltak összeházasodva, mikor édesanyám megtudta, hogy áldott állapotban van, akkor elment az orvoshoz, és el akart engem vetetni. És az orvos azt mondta, hogy magának daganata van, nem, nincsen áldott állapotban. Így maradtam én meg, és az Úr úgy látta Jónak, hogy én éljek. És ez jó, jó is így, mert az Úr mindent tud, és mindent jót akar nekünk. Akkor hát növegettem, iskolába jártam, utána a liceumot az alapján választottam ki, hogy legyen a legerősebb, hiszen elég jó tanuló voltam alsó osztályokban. Még azt kell tudni, hogy Nagyváradon laktunk, akkor ott románul végeztem az óvodát, és utána két osztályt ugyancsak románul végeztem, és utána el kellett költözzünk egy faluban, Nagyváradtól 7 kilométerre, és ott csak magyar iskola volt, és oda kellett adjon anyukám, hiszen nem volt lehetőségünk, hogy ugyancsak bejárjak Várodra. És hát magamtól kellett megtanuljak magyarul beszélni, mert addig inkább románul beszéltünk, vagyis román barátaim is voltak, és akkor egyedül tanultam meg írni, olvasni, és az Úr megsegített. Utána pedig liceumba mentem, elég erős liceumot választottam, ottan is benne voltam mindig az első három tanuló között, és de ez nem olyan fontos, hanem ahol elbuktam én az életem során, az a párkapcsolat volt. És az Úr onnan emelt ki engemet. Mikor vége volt a kapcsolatomnak, akkor úgy éreztem, hogy összedőlt a világ, és már nem maradt az a személy az életemben, aki addig számomra fontos volt. És akkor vettem elő az igét, és akkor mentem el templomba, egy református templomba mentem, ott Szent Jánoson, és akkor kihirdették, hogy lesz egy tábor, Biatorbágyon, egy lánytábor. És arra én jelentkeztem. Én tudtam azt, hogy itt ember nekem nem segíthet. Az, hogy elfelejtsek egy szemét, vagy hogy ebből az állapotból kijöjjek. Amúgy édesanyámat láttam imádkozni, ő mai napig is azzal kezdi a napját, és azzal végzi. És ő mondta, hogy ő imádkozott értem amúgy titokban. És elmentem ebben a táborba, Biatorbágyra, és ott láttam meg, hogy ki vagyok én valójában. Hogy milyen egy bűnös ember vagyok. Hogy mennyi szent mocskosságot követtem el. Beláttam, hogy ki vagyok én, de azt is megláttam, hogy kicsoda az Úr Jézus. Azt mondták, hogy az Úr Jézus meghalt értem is. Az én mocskos bűneimért is magára vette, és ezért az egyetlen dologért van az én bűneimnek bocsánata. És akkor az egyik lelki vezetővel megkértem, hogy jöjjön és imádkozzon velem, hogy tegyem le a bűneimet, amikről tudtam, és kérjek bocsánatot, és fogadjam be az Úr Jézust. És akkor ezt megtettem, és akkor fogadtam be az Úr Jézust a szívemben, és nagyon-nagyon örülök, hogy az Úr rajtam is könyörült, és gyermekévé fogadott. Akkor utána az életem nagyon hatalmasat változott. Akkor pont Pál apostol történetét tanulmányoztuk, akinek nagy változás volt az életében. Úgy éreztem én is, hogy az Úr a mélységből szedett ki, és felemelt engem. Utána elmentem egyetemre, mint óvó tanítóképző szakra mentem. Azt is elvégeztem, sikeresen Hollandiába is voltam tanulni 3 hónapot. Az Úr sok mindennel megajándékozott. Megajándékozott egy hívő barátnővel is. Most már van több hívő barátnőm, de a legjobb barátnőm Csilla, Borbé Csilla, lehet, hogy ismerik. Azt kell mondanom, hogy ha őt nem kaptam volna az életemben, mert imádkoztam az Úrnak, hogy adjon egy hívő barátnőt, hogy tudjak megállni ezen az úton, mivel azután már nem úgy kell éljek. Például abban a táborban azt mondtam, miután megtértem, haza kell menjek, és az összes ruháimat ki kell dobjam, mert már nem viselhetek olyan ruhát, már szégyeltem olyat felvenni. Tehát az Úr hatalmas változást hozott az életemben. Azok tudják leginkább, akik ott a faluban együtt, akik a faluban élnek Szent Jánoson, hogy ki voltam, milyen lettem. És az Úr Jézus utána teljesen megáldott engem. Megadta a hívő barátnőt, akivel az egyetemen végig járhattam vele, és én sokat tanultam tőle, rengeteget. Tehát ha őt nem kaptam volna mellém, mint egy segítő, lehet, hogy nem maradtam volna meg az úton. De az Úr tudta, hogy nekem mire van szükségem, hiszen körülöttem nem voltak olyan emberek, akik segítettek volna megmaradni ezen az úton. Addig nem hívő barátnőim voltak, és sok barátnőm el is hagyott engem, emiatt, mert szerettek járni, szórakozni, én már oda nem mentem, én már úgy nem öltöztem, nekem másak voltak már a fontosabbak. És hála az Úrnak, hogy őt adtam mellém, és utána pedig utána elmentünk, miután elvégeztem az egyetemet, utána elmentem egy évre Budapestre, egy óvodában, dolgozni, és közben önkénteskedni, ugyancsak Csillával, és mondta Csilla, hogy ő el akar menni a bányai konferenciára, hát mondom, nem tudom, hogyha én el tudok menni, mert még van egy vizsgám, de végül úgy alakította az Úr, hogy el tudtam menni, és ott ismerkedtem meg a férjemmel, Robival. És az is egy nagyon nagy áldás, hogy őt kaptam. Tapasztalom nap, mint nap, hogy ő a hozzám illő társ. Robinak az egyik tulajdonsága, ami számomra nagyon vonzó, az, hogy soha senkit nem láttam, hogy lenézne. Soha senkit. Hogy az én családomat valakit lenézzem, vagy ilyesmi, én nem. Vagy például én a második beszélgetésnél Robival elmondtam őszintén neki, hogy én ki vagyok, milyen bűnökből tértem meg, hogy nem mástól tudja meg, és hogyha akar elfogad, hanem nem, hogy beszélgessünk. És mondta, hogy őt nem érdekeli, hogy mi volt, hanem az, hogy most hova tartok. És azt mondtam, wow, az igen. És úgyhogy az Úr nagyon-nagyon sok csodát tett az életemben, nagyon sok változást hozott, és nagyon sokkal tartozok az Úrnak. Rengeteg, rengeteg dologgal, és dicsőítem őt, hogy kihozott engem a mélységből, és hogy most már elfogadott gyermekévé. Dicsőség legyen neki örökön örökké. Amen.
amikor kiállt, és azt mondta, hogy nem búcsúzik, azt mondtam, hogy yes, akkor jó, akkor még van esélyünk. Úgyhogy ha egyszer változott, még változhat. Hát addig is, míg véglegesen elköltözöl, és ha valóban nem fog ez változni, kívánjuk, hogy az Úr áldjon meg téged ott abban a környezetben. Őrizzen meg téged mindenféle kísértések, támadások között, formáljon téged, készítsen arra az új útra, ami előtt állsz, hadd legyél Isten szíve szerint való férfi, és ott, ahol vagy, tudjon használni téged abban a közegben, úgy a gyülekezeti életben, mint a majd az új munka környezetben is. Az énekkar szolgálatát még meghallgatjuk, és utána pedig az ige hirdetése következik. Bizonyságtevésénél volt egy kis nyelvbotlás, és azt mondta, hogy az utolsó zűrzavar. Nem tudom, hogy felfigyeltünk-e, nincsen ebből semmi baj. Hát nem tudom, hogy lehet valószínűleg ez volt az első, de hogy nem az utolsó, az biztos. Tehát látjuk azt, hogy mennyire körülvesz bennünket az zűrzavar, és szinte ebből állnak ki a hírek, és úgy gondolom, hogy nem sok időn belül még többeket fogunk ezekből hallani. Valóban egy nagyon ismert történetet olvastunk fel. Talán gyermekek is ismerik, nagyon sokan, akik világi környezetben már szólásmondás is kialakult, használják ezt a kifejezést, hogy bábeli zűrzavar, akkor, mikor ki akarunk fejezni valami hasonlót. De mit akar nekünk mondani ez a régi történet? Úgy gondolom, ahogy haladunk előre az időben, egyre inkább aktuálisabb lesz számunkra ez a történet, és egyre inkább sokat mondó lesz. Hiszen olyan időket élünk, mondhatjuk azt, hogy bábeli időket élünk meg, amikor felfedezni véljük azt, hogy a sátán újból aktiválja ezt a tervét, amit akkor annak idején Bábelben. Ma is felfedezhetünk komoly törekvéseket olyan irányba, hogy bizonyos dolgokat összevonjanak, összeolvasszanak, összemossanak, egyé tegyenek, és erre van egy kifejezés, amit nagyon sokszor hallunk a mai időkben, ami az, hogy globalizáció. Hát a maga szónak a jelentése is azt jelenti, hogy egy világszintű egységesedési folyamat. Tehát valóban úgy van, ahogy hallottuk az elején, hogy nincs új a nap alatt, a történelem ismétli önmagát. És hát nem akarok én most itt társadalomtudományi előadást tartani, de mégis szeretnék elmondani néhány dolgot, hogy lássuk, lehet, hogy valószínű nem mondok új dolgokat, de mégis lássuk azt, hogy milyen környezetben élünk, és mi vesz bennünket körül, és mégsem lehetünk közömbösek azokkal a dolgokkal szemben, amelyek mellettünk történnek. Hát vannak olyanok, akik a globalizációt pártolják, és vannak olyanok, akik ellenzik. Pozitív oldaláról én most nem is nagyon akarok beszélni, vannak, akik ezt bemutatják, de minden szép leírás mögött felfedezni vérjük ennek a sátáni eredetét. És megláthatjuk azt, hogy valójában ki vagy mik mozgatják ezeket a szálakat. Hát egy néhány globalizációs törekvésről hadd beszéljünk. Hát elsősorban, ami nagyon kézenfekvő, és ami mindenki előtt evidens talán az, amit látunk a gazdasági területen és a pénzpiac területén. Tapasztaljuk mi is azt, vagy akik vállalkozással foglalkoznak, hogy talán aki ebbe belefogott valamilyen termelésbe, igazából már nem is helyi versenytársakkal kell megküzdenie, hanem olyan globális szereplőkkel, akik talán innen több ezer kilométerre állítják elő termékeiket, és olvasuk sokszor a címkéket, hogy egy-egy áru, hogy honnan érkezett, és csak csodálkozunk, hogy mit veszünk meg a polcokról. És ilyenekkel kell versenyezni, fölvenni a versenyt, és hát azt mondják, hogy igen, ez nekünk is egy lehetőség, hogy ugyanúgy mi is kiléphetünk, bár a valóság inkább arról beszél, hogy azok, akik nagyok és akik erősek, azok ezután még inkább erősebbek lesznek és még nagyobbak, és lesznek mások, akik rabszolgáik lesznek, modernkori rabszolgaság. Ma már vannak olyan nagyvállalatok, akiknek az éves pénzforgalma meghaladja egy-egy országnak a költségvetését. Tehát óriási pénzekről van szó, amelyek mozognak globális szinten. Aztán látjuk, és ugyanakkor ez, hadd említsük meg azt is, hogy ez hoz magával egy bizonyos függőséget is. Az emberek függővé válnak bizonyos pénzintézetektől, mert a holnap be fogják azt jelenteni, hogy gazdasági világválsággal nézünk szembe, akkor nem csak egy-egy ország fogja megérezni, hanem mindenki ennek meg fogja érezni. És miért ne tennék meg? Valakiknek a markában vagyunk, és azt szeretnék, hogy mindenkor függő viszonyban legyünk. Aztán látjuk ez bizonyos ideológiák területén is, az, hogy hogyan próbálnak elmosni dolgokat, és lenyomni a torkunkon bizonyos felfogásokat. Itt van nagyon sokat halljuk a mai időkben az LMBTQ elméleteket, ugye a gender dolgokat, és ha belegondolunk, az emberiségnek egy nagyon kevés százalék az, akit érintenek ezek a dolgok. Mégis annyira promoválják, annyira hozzánk elénk, és annyira el akarják ezt hinteni az emberek szívébe, elmosni, kimosni az embereknek az agyát ezekkel is. Aztán mennyire nyitottak lesznek az emberek bizonyos transzcendentális dolgok iránt, a misztikum felé, spirituális dolgok felé. És nagyon sokszor ennek a szolgálatába állítják az oktatást és a tanítást is. Már gyerekkorban elkezdik ezeknek az elméleteknek az elültetését. Aztán láthatjuk a vallás területén is, azt hiszem, hogy akik globalizációra törekednek, szívük szerint talán eltörölnék a vallásokat, bár ez nem megy olyan könnyen. És akkor, hogyha ez nem megy, akkor tegyük azt, hogy ezt is szépen összemossuk, legyen egy saláta, legyen benne minden, ilyen is, olyan is. Még a pápától is hallottunk ilyen kijelentéseket, hogy hát az iszlám is, meg kell barátkozni, meg stb. Legyen egy nagy egyveleg, és akkor jó lesz az embereknek, vallásnak is. És az, aki a hitéhez ragaszkodik, és az igaz hitéhez, a Biblia szerint igazságokhoz, az egyre inkább azzal kell szembenézni, és ma már ezzel nézzünk szembe, hogy esetleg kirekesztenek, vagy megbélyegeznek bennünket, és azt mondják rá, hogy te radikális vagy, te fanatikus vagy, te gyűlöletbeszédet mondol, te kirekesztő vagy, ezeket már mind a fejünkhöz vágják. Aztán egy másik terület, ahol nagyon látjuk ennek a globalizációnak a tevékenységét, az a nemzetállamoknak a területén. Hiszen ez is egy cél, hogy a nemzetiségek, a nemzetállamoknak a bomlasztása, az önrendelkezés, az önfenntartás, az önvédelemhez való jogoknak az alásása. És ez is annyira úgy közel van hozzánk, ugye itt van a szomszédban Magyarország, aki ennek a folyamatnak úgy látjuk, hogy ellenáll még. Ilyen vezetősége van a magyarországi kormánynak. Tudjuk azt, hogy nem tökéletes emberek, vannak gyarlóságok, de ennek a folyamatnak még gátat akarnak vetni, és látjuk, hogy mi az eredménye. Ugye van az a kis ének, gyerekének, hogy aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testvére. Hát most már nem, hogy nem adnak rétest, hanem a veszőt is előveszik. Az a cél, hogy elmossák a határokat, elmossák az embereknek az identitását, ne legyen egy identitás az embernek, akár hitében, akár nemzeti hovatartozásában. Ne legyen egy erős öntudata, identitás tudata. Azért, hogy minél könnyebben manipulálható, mozgatható képlékeny embertömegek lehessenek. De miért is ilyen fontos ez a globalizáció valakiknek? Ez a nagy egységesedés. Hát ugye első nézetre, vagy elmondanak nekünk sok minden pozitív dolgot, hogy miért is jó ez. Ha egy kicsit jobban megnézünk, akkor látjuk azt, hogy bizony komoly pénzérdekek vannak mögötte, nem kell nagy böngészés, az ember rájön ezekre a dolgokra. Azt mondják, hogy Brüsszelben, ott, ahol az Európai Uniónak a törvényeit hozzák, 12 ezer lobbista van, akinek az a dolga, hogy nagyvállalatoknak az érdekeit juttassa érvényre, akkor, mikor törvényeket alkotnak ezek az emberek. Tehát a háttérből a pénzvilág mozgat. Aztán az, amit nagyon sokan nem látnak, vagy azt mondják, hogy ez csak mese, de mi tudjuk, hívő emberek, az, hogy az egész mögött, ami az egészet mozgatja, az a sátáni terv, egy ördögi terv. Szóval az idők végéhez közeledve tudjuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajövet előtt az Antikrisztus meg fog jelenni, és el fogja foglalni a helyét, és ezelőtt egy világszintű birodalmat fog kiépíteni. És ez a birodalom, ez egy egész emberiség fölött átívelő, nemzetek fölött átívelő, mindent maga alá gyűrő világ hatalmi szervezetben fog megtestesülni. És mindezek a törekvések oda vezetnek, hogy készítsék az utat az Antikrisztusnak. Hogy a Bibliában leírja azt, hogy egy rövid időszak lesz az, amíg uralkodni fog, hogy neki már ne kelljen azzal bajlódni, hogy korlátokat dönt le, hanem szabad pálya legyen arra, hogy ő tudjon munkálkodni. És a Bibliából tudjuk azt is, hogy az utolsó időkben lesznek globális problémák és globális krízisek is. Egyrészt beszél erről az ige is, de úgy gondolom, hogy ezeket fogják kreálni is emberek, és egészen addig fogják ezt feszíteni, míg az embereknek a nagy többsége pusztán csak azért, mert a békesség és a biztonság utáni vágya olyan erős lesz, saját szabadságára fog lemondani, és önként hajtja magát igába, vagy mondjam úgy automatikusan ennek a rendszernek. És valóban úgy van, hogy a technológia is ma már ennek a szolgálatába áll. Hát, tavaly láttam egy olyan képet, elképesztő. A világűrből készítették a képet, de úgy, hogy az embernek a cipőfűzőjét lehetett látni, tőéles kép volt. Majdnem olyan jó képet csináltak, mint te. Ma már csak azt nem tudnak rólunk éppen, amit nem akarnak. És elképesztő, hogy milyen technológiák vannak, hogy nagyvárosokban kamerák pásztázzák az embereknek az arcait, egy-egy vásárló központban semmit nem mond az ember, de csupán a mimikákból, a kifejezésekből kiolvassák az embereknek a gondolatait, elemzik, és ennek függvényében alakítják a termékeiket. Talán mi is megdöbbennénk, hogyha néha meglátnánk azt, hogy mennyi információ vagy adat lapul meg egy-egy szerveren rólunk. Hát a cél az, hogy totális kontroll alatt, ellenőrzés alatt legyenek az emberek. Hát mit tehetünk mi ezek ellen? Hát valószínűleg nagyon sokat nem, bár imádkozhatunk. És addig, míg van lehetőségünk, addig kifejezhetjük a véleményünket. Akár szavakban is, ott környezetünkben, vagy mikor lehetőség adódik rá, akár egy-egy megmozduláson is, városi szinten is. És addig, míg van lehetőségünk szavazatunkkal állást foglalni egy-egy ügy mellett, addig mi azt kell tegyük, hogy azokra szavazunk, akik globalizáció ellenesek. Ezzel is késeltethetjük az Antikrisztus megjelenését. Hát jöjjünk egy kicsit mégis közelebb önmagunkhoz, a mi személyünkhöz, és nézzük meg azt, hogy hogyan is épül Babilon. Miről is beszél nekünk Bábel tornya. A felolvasott történet elején úgy írja, hogy amikor útnak indultak keletről, Sinár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Elhangzott már a bekezdő bizonságtevésben, hogy Istennek volt egy terve, vagy egy parancsolata, amikor megmondta azt, hogy azok az emberek, Noé és az ő leszármazottjai mit kell tegyenek. Menjenek el szerte a földön, sokasodjanak, töltsék be az egész földet. Erre fel itt vannak ezek az emberek, elindulnak, és eljutnak valameddig, és ott megállnak. Bábel tornya beszél nekünk az engedetlenségről. Lehet, hogy hozzánk is szól az Úr, megértünk valamit az igéből, elindulunk, megyünk valameddig, aztán jönnek ilyen-olyan behatások, talán külső körülmények, kísértések, és megállunk. Nem vagyunk engedelmesek. Nem elég csak elindulni az engedelmességben, nem elég csak megtérni, ez nem a hívő élet. Csupán csak a megtérés és az, hogy bemerítkezek, és vagyok egy gyülekezetnek papíron tagja. Ma este vizsgáljuk a mi életünket, hogy elérkeztünk már oda, ahol az Úr látni akar bennünket? Úton vagyunk? Tartunk-e oda, ahol az Úr látni szeretne, használni akar bennünket? Vagy megálltunk a Sinár völgyénél? Azért, mert megtetszett, és azt mondtuk, hogy nekünk ez jó. Letelepedünk ott, megelégszünk ennyivel. A hívő életnek egy kulcskérdés az engedelmesség. Hogyan épül Bábel az engedetlenséggel? Aztán Bábel épül a földhöz ragadtsággal is. Azt mondja a 3.-4. vers. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól, és a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Hát lehet mondani azt, hogy a gazdasági életnek a húzó iparága az építőipar. És hogyha valakinek volt lehetősége elmenni egy nagyvárosba, hát mi egyszer Frankfurtban voltunk, az üzleti negyedben, ott is felhőkarcolók, hatalmas épületek voltak. Hát nekem a tériszonyom az erősebb volt, mint a kíváncsiságom, de a feleségem ő fölment a felhőkarcoló tetejére. És hogyha belegondolunk ilyen szempontból, Babilon, Bábel tornya már megépült, hogyha csak az épületeket nézzük. És arra gondoltam, hogy olyan sokszor benne vagyunk sok tevékenységbe, sok építkezés, teszünk, veszünk, forgatjuk magunkat, rendezzük a mi dolgainkat, és olyan földhöz ragadtakká válunk. Tudom jól, és természetes dolog az, hogy nem ülhetünk, és nem várhatjuk ölbetett kézzel azt, hogy az Úr adjon nekünk semmittevés ajándékaként. El kell végeznünk a dolgainkat, meg kell tegyük, amit meg kell tegyünk, ha kell, lehet építeni, stb. De úgy elgondoltam azt, hogy milyen is volt, amikor ezek az emberek elkezdték a téglát vetni. Mikor ott dagonyázták a sarat, taposták, talán nyakig sárosak voltak, belesüllyedtek abba a sárba. És talán mi is így vagyunk nagyon sokszor, hogy belesüllyedünk ezekbe a földi dolgokba. Mikor elkezdjük dagonyázni, és csak abból áll az életünk, hogy gyúrjuk a téglát. És sárosakká válunk, talán nyakig. Azt mondja Pál apostol Kolosséjakhoz írott levélben, hogy az odafelvalókkal törődjetek. Babilon Bábel tornya akkor is épült, mikor mi földhöz ragadtak vagyunk. Aztán épül úgy is, mikor hitetlenség van az életünkben. Erről nem ír az ige, de gondolkoztam, hogy vajon miért akartak olyan nagy épületet építeni, nagy tornyot építeni. És beszél az ige magyarázatról, de talán az is volt benne, hogy ezek az emberek még nem olyan sokkal voltak az özönvíz után. Talán még olyan erős volt bennük az élmény, amit hallottak az elődöktől, hogy hogyan is volt az az élmény. Mikor elmagyarázták, hogy emberek ordítottak, jaj, veszélykeltek akkor, mikor gyűlt a víz, és fúltak meg az emberek körülöttük. Borzasztó lehetett. Ahogy elmondták ezt, egyeseknek úgy talán megragadta a figyelmét, és azt mondták talán magukba, hogy akkor építsünk egy magas tornyot. Ha talán még egyszer özönvíz jön, akkor mi ne járjunk úgy, mint azok az emberek. Pedig Isten mit mondott, hogy nem adok többet özönvizet erre a földre. Özönvíz által nem fogom elpusztítani. Hitetlenség által is épül a Bábel tornya. De hitetlenség vagy az Isten ismeret hiánya, akkor is, mikor úgy akarunk Istenhez közeledni, úgy akarunk fölfelé menni, mikor a mi cselekedeténk által akarjuk ezt megvalósítani. Mikor a mi erőfeszítésünk, a mi megvalósításunk az, hogy elkezdjük építeni, a kis köveket tesszük lefelé, talán jó cselekedetek, talán nagyon sok minden dolog, ami által azt gondoljuk, hogy így lehet az Istenhez közel kerülni. És ez hitetlenség. És így csak a babiloni Bábel tornya épül. Aztán beszél nekünk az emberi kevésségről is, az énről, arról, hogy nagyon sokszor nagyok akarunk lenni, többek akarunk lenni. Hát hadd mondjam azt, hogy teljesen mindegy, hogy mit építünk. Teljesen mindegy az, hogy felhőkarcolót építel, házat építel, vállalkozást építel, karriert építel, vagy mondjam azt, hogy missziót építel, énekart építel, zenekart építel, csoportokat építel. Teljesen mindegy az, hogyha a háttérben az a motiváció, és az fedi fel Isten, amit azoknak az embereknek, hogy építsünk magunknak várost és tornyot, szerezzünk magunknak nevet. Ha bármilyen építkezésünk mögött ez az indíték van, ez a mozgatórugója, hogy szerezzünk magunknak nevet, akkor csak a Bábel tornyát fogjuk építeni. Adjunk annak bármilyen szép plakátot, bármilyen szép megnevezést, az csak Bábel tornya lesz. És ismerjük fel azt, amikor az énünk kapaszkodik fel a trónra, és ő akar megnyilvánulni, és az akar önmagának nevet szerezni. Nekünk nem ez a dolgunk, nekünk az a dolgunk, hogy Istennek szerezünk dicsőséget, és az ő nevét dicsőítsük, az ő nevét emeljük fel magasra. Mit lép Isten akkor, mikor látja mindezeket? Hát hadd mondjuk el azt, hogy elsősorban, hogy Isten látja. Látta azt is Isten, és hadd mondjuk azt, tudjuk azt, hogy az egész szellemvilág látta Jóbot. Azt, hogy milyen élete volt, hogy milyen fedhetetlen volt, hogy mennyire ragaszkodott Istenhez. De látta, Isten látta Bábel tornyának az építését is. És látja azt is, hogy mi mit építünk. Isten előtt nincs rejtve az, hogy milyen építkezésben veszünk mi részt. Hát talán Isten részéről evidens lett volna az, hogy milyen megáltalkodott nép ez. Hát töröljem el őket megint. Múlt héten arról hallottunk, hogy az első újrakezdés. És Isten ilyen, hogy add még kegyelmet. És ebben, ahogy ő itt megnyilvánul ebben a történetben, megint csak azt látjuk, hogy szeret az Isten. Mert nem törölt el az ő népét. Kegyelmes az Isten. És hadd mondjam azt is, hogy akkor, mikor a Jóisten megállít bennünket egy-egy úton, és azt mondja, hogy állj meg, akkor az ő szeretetéről van szó. Mi nagyon sokszor felháborodunk, és nem értjük, hogy miért történik ez, és vádoljuk talán Istent, hogy miért szólt így bele, miért zavarta össze az egészet, az én terveimet, miért kellett így beleszólnia. És Istennek ez csak az ő szeretetéről beszél, és az ő kegyelméről. Nem engedi azt, hogy ilyen butaságokat csináljunk. Kegyelmes az Isten. Hát ő okozta a zűrzavart akkor? Az a cím ennek a délutának, hogy az első zűrzavar. Nem Isten okozta a zűrzavart. Az csak következmény volt. Az következménye volt az engedetlenségnek, következménye volt a földhöz ragadtságnak, a hitetlenségnek, következménye volt annak, hogy mi akarunk nagyok lenni. És ezeknek mindig a következménye az, hogy zűrzavar jön a mi életünkbe. Ennek a következménye az, hogy a Bábel tornya épül. Hát Isten előtt kedves az egység. Úgy nézhet ki talán a történetből, hogy ő az, aki megbontja ezt az egységet. Ezek az emberek egyek voltak egy bizonyos cél érdekében. De tudjuk azt, hogy a mi lelkünk ellensége, a sátán, az olyan munkát végez, hogy mindent, amit Isten szépnek és jónak megalkotott, ő azt meghamisítja. Eltorzítja, és azt kínálja elénk megoldásként. De Istennek a tökéletes terve az ő egységére megmutatkozott pünköstkor. És az ő szeretete, az isteni szeretet, az isteni változat az egységre, az pünköstkor mutatkozott meg, és hadd olvassam el, hogy mi történt akkor párhuzamban a bábeli eseményekkel. Amikor zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Hát a nagy zavarról ír, de itt azt kell értenünk, hogy a meglepettség, az, hogy nem tudták hova tenni a történéseket, arról van szó. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? akkor hogyan hallhatja őket mindannyiunk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámítások, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Judeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frigiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amelyek Ciréne mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Bábelben a sokféle nyelv zűrzavarhoz vezetett, összeomláshoz. Pünköskor a sokféle nyelv, olvastuk, hogy hányféle nemzetről írott. Sokféle nemzet, sokféle nyelv az drága hegységhez vezetett. Oda vezetett, hogy meghallották az Úr hangját, meghallották a Szentléleknek a hangját. Az ő munkája nyilvánvalóvá lett. Milyen szomorú az, hogy sokszor ugyanazon nyelven beszélők nem értik meg egymást. Fér, feleség, szülő, gyermek, látjuk azt, hogy olyan sok családban csak zűrzavar van, és nem működnek a dolgok. Azért, mert a Bábel tornya épült fel. De milyen csodálatos az, hogyha különböző emberekről is van szó, ha még különböző ajkú emberekről is van szó, Isten szent lelke megérteti az ő igazságát, megérteti a megtérésre hívó szavát, az ő szeretetét megtapasztaljuk az isteni közösségben. Nincs már idő arra, de meg lehet figyelni azt, hogy akkor pünkoskor éppen a bábeli a ellentétes hozzáállása volt azoknak a testvéreknek. Engedelmesek voltak, az odafelvalókkal törődtek, hittek, alázatos szívvel voltak együtt. Testvérek, vágyjuk mi is azt, hogy az Úr szóljon hozzánk. Én hiszem azt, hogy mindenki vágyja. És ilyen hozzáállással kell legyünk, várni az Úr jelenlétét, hogy szólhasson hozzánk. Ne a Bábel tornya épüljön, hanem épüljön Krisztus uralma, az ő királysága, épüljön a Krisztus teste. És annyira szükségünk van arra, hogy ilyen egységben lehessünk együtt. Különösen most is, amikor talán történelmi döntések előtt áll a gyülekezet. Akkor lelkipásztort is szeretnénk hívni. Szeretnénk krisztusi egységben a Szentlélek vezetése alatt tenni ezeket a dolgokat. Szükségünk van arra, hogy meghalljuk az ő hangját. És egy kicsit még előrébb tekintünk, látunk egy csodálatos sokaságot. Ott még több emberről van szó. És még több nyelvű és nemzetiségű emberről van szó. Ezek utána láttam, mi nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből a trónus előtt, a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükbe pedig pálmaágak. És hatalmas hangon kiáltottak, az üdvösség, ami Istenünké, aki a trónuson ül, a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és imádták Isten teképpen. Ámen, az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a háladás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Ámen.
Istenünk, megköszönjük neked, hogy te nem akarod, hogy mi bizonytalanságban és ködben járjunk, hanem te mindig tisztán megmutatod nekünk az utat. Azoknak, akik téged keresnek, mindig ott vagy és a rendelkezésére állsz, és tisztogatod az életüket, és tanítod őket, és azt akarod, hogy egy sem vesszenyelek kicsinyek közül. Köszönöm Istenem, hogy te megengedett, hogy tudjuk, mi az igazság, és mindig előttünk állnak a lehetőségek, hogy tanulmányozzuk az igédet, hogy részt vegyünk az alkalmakon, amiből megláthatjuk, hogy nem kell menjünk az erős sodrással, hogy te adsz erőt nekünk, hisz te egy kőszikla vagy, és ha te rád építünk, akkor túléljük az összes borzalmat, ami ránk vár ezután, és a vége az életünknek dicsőséges lesz, hisz együtt ünnepelhetünk a mennyei Jeruzsálemben. Amen.
Az Úr